akkor. Szóval múlt órán elkezdtük a kondenzátorok, elektromos kondenzátoroknak a megbeszélését. Következő dolog, ez is ilyen vizsgára való levezetés. Vizsgán elméleti kérdés lehet ez a levezetés. Hogy kell kiszámolni, először is miért tárol egy töltött kondenzátor energiát, és hogy kell kiszámolni annak a nagyságát. Q a töltés rajta, ugye így néznek ki az erővonalak. Hát sík kondenzátort rajzolunk föl, mert az a legegyszerűbb, de minden, amit mondunk, az teljesen általános lesz. Azért tárol a töltött kondenzátor energiát, mert ahhoz, hogy amikor föltöltöttük, munkát kellett végeznünk. Ez a válasz arra a kérdés, hogy miért tárol energiát. Ez olyasmi, mint hogy ha fölhordunk egy domb tetejére köveket, akkor az ugye egy energiát, ezzel energiát tároltunk, tehát itt hordjuk föl a... domb tetejére a köveket. Ezzel, hogy munkát végeztünk, ezzel energiát tároltuk, mert utána majd ezek a kövek, amik itt fönt vannak, ezek hasznos munkát tudnak végezni. Ők ráesnek valamire. Tehát munkát fektetünk valamibe, akkor utána az az állapot az energiát tárol. Itt miért kell egyáltalán munkát befektetni abba, hogy föltöltsük a kondenzátort? Erre nagyon egyszerű lesz a válasz. Most amit rajzolok, az tehát ilyen animációszerűen fogom rajzolni, ami persze a jegyzetben majd nem fog látszani. De úgy eljátsszuk, hogy mi történik. Itt van egy kondenzátor, nincsen föltöltve, csak két fém darab. Úgy töltjük fel, hogy tehát úgy érjük el azt, hogy itt mínusz Q legyen, itt plusz Q legyen, hogy innen kis töltés mennyiségeket áthordunk ide. Kezdjük egy ilyen pici DQ töltés darabkával. Ezt így húzzuk ide. Nagyon kevés munkát kell végeznünk hozzá azért, mert nincs még itt elektromos tér, ami ezt taszítani próbálná visszafelé. Egy egész pici van, mert amikor ezt innen kimozdítjuk, akkor ez negatívan lesz töltve, ugye, mert itt töltés hiány lesz. Egy kicsit megpróbálja visszavonzani. Mondjuk ezt a nagyon gyenge tért, ezt valahogyan így jelölöm. Tehát amikor ide áthoztuk az első töltést, és akkor itt már plusz DQ töltés van, itt meg mínusz DQ töltés van, ezeket azért ne írják, mert mindjárt le fogom törölni, ezt a kettőt, akkor mondjuk egy nagyon gyenge tér már fölépült. Akkor fogjuk a második kis töltés darabkát, azt már ennek a térnek az ellenében kell mozgatnunk, már nehezebb dolgunk van. Mert ez pozitívan van töltve, igaz, hogy gyengén, de pozitívan van töltve, próbálja visszataszítani, ez meg próbálja vonzani. Itt most már akkor a két DQ darabka áthozása után már ennyi a töltés, itt meg ennyi a töltés. De azt jelenti, hogy már erősebb a tér. Még nehezebb dolgunk van a következő kis töltés darabka áthozatalakor. Az a lényeg, hogy miközben visszük át a kis töltés darabkákat, itt fölépül egy tér, és egyre nehezebb a következő töltés darabkát átvinni. Egy közbülső állapotot, hogyha fölrajzolunk, amikor éppen, szóval már nem nulla a töltés a kondenzátoron, de még nem is ez a plusz nagy Q, mínusz nagy Q, szóval nem töltöttük még föl teljesen. Ezt jelöljük egy olyannal ezt az állapotot, hogy plusz kis Q, mínusz kis Q. Szóval még nincsen még teljesen feltöltve. Ez egy közbülső állapotban mekkora munkát kell végeznünk, mekkora kis munkadarabkát kell végeznünk a következő DQ átszállításához. Ugye a tér ellenében kell, a tér az ekkora erőt fejt ki, a tér az, mert DQ-t mozgatok, a tér az ekkora erőt fejt ki a töltésre, aki beszél, az ne beszéljen. Jó, mert az nem jó, hogyha ilyen hangosan beszélnek. Szóval ekkora erőt fejt ki, ugye annak a mínusz egyszeresét kell nekünk kifejteni, hogy szépen gyorsásmentesen vigyük át. És, tehát ekkora erőt kell, ekkora erőt kell, d távolságon át vinnünk. Na most ez, hogy e-szer d, ez a feszültség a két fegyverzet között. Tehát tulajdonképpen mínusz v dq. Ugye akkor a munkát kell végeznünk, amelyekkora itt éppen a feszültség, szorozva azzal a töltéssel, amit itt akkor a potenciál különbségen át akarunk vinni. Tehát ekkorát. Azért nehéz a számolás a teljes folyamatra, mert ez a feszültség, ez változik, miközben töltjük a kondenzátort. Az elején nulla volt a feszültség, mert nem volt semmilyen töltés rajtuk, és ez egyre nő, tehát egyre nagyobb munkát kell végeznem a következő DQ átviteléhez. Meg tudjuk mondani, hogy mekkora ez a feszültség, mert azt tudjuk, hogy egy adott Q töltéssel ellátott kondenzátoron akkora a feszültség, hogy a kettő hányadosa lesz a kapacitás. Tehát ide a feszültség helyébe azt le tudom írni, hogy Q per C. Az éppen aktuális feszültség, az éppen aktuális a rajta levő töltés, per az állandó a C. Akkor utána, tehát akkor a teljes munkavégzés, amit kell végeznünk, miközben feltöltjük a kondenzátort, ezeknek a kis munkavégzéseknek az összege. Tulajdonképpen itt már átjavíthatják ezt pluszra, mert a mínusz E-szer D volt a feszültség. Tehát ezzel pozitív munkát kell mindig végeznünk nekünk. Tehát itt már plusz szerepel. Most mit kell csinálni? Ezeket a kis D-vevé darabkákat, munka növekményeket, munkavégzés darabkákat össze kell adni. Integrálni kell. Ugye itt van a képlet, Q per C dQ. A töltés szerint integrálunk, tehát az a változó, ez a Q, ez a kis Q. Tehát az integrálási határokat úgy írom be, hogy a töltetlen állapotban ez a kis Q, ez nulla, a teljesen feltöltött állapotban ez a kis Q, ez a nagy Q. Ugye az egy perc, innen folytatom. Egy per C az kiemelhető, mert a kondenzátornak a kapacitása az egy állandó, az közben nem változik. És marad az, hogy Q dQ, nullától nagy Q-ig, az meg ugye Q négyzet, tehát ez Q négyzet per 2, véve a két határon, tehát nagy Q négyzet per 2. Tehát akkor kijött egy ilyen képlet, hogy 1/2 Q négyzet per C. A kondenzátor, ezt külön leírjuk, hogy ekkora energia tárolódik a kondenzátorba, hogyha föltöltöttük. Az U az energiát jelent, potenciális energiára használtuk ezt a betűt múlt órán. Az E betű az meg az, hogy ez elektromos térnek az energiája tulajdonképpen. 1/2 Q négyzet per C. A teljesen feltöltött kondenzátornak, mondjuk akkor mostantól kezdve a teljesen feltöltött kondenzátornak a feszültségét jelölje a V betű, és ne ezt a közbülső állapotnak a feszültségét. Hogyha a teljesen feltöltött kondenzátornak a feszültségét jelöli a V betű, meg a teljesen feltöltöttnek a töltése a Q betű, akkor azok között ugye ez a kapcsolat. Tehát ki lehet fejezni például úgy is ezt a képletet, hogy a Q négyzet helyében azt mondom, hogy C négyzetszer V négyzet, és akkor van neki egy ilyen formája is. Sőt, olyan formába is írhatjuk, hogy mondjuk a C-t hagyjuk ki a képletből, tehát mindig a Q meg a C meg a V közül kettőt ki lehet szemelni. Akkor pedig azt jelenti, hogy a C-t innen kifejezzük úgy, hogy Q per V, és akkor az 1-2-t Q szor V. Jó, ezek teljesen ekvivalens képletek, csak azért írtuk fel mind a hármat, mert a konkrét feladat dönti el, hogy melyiket a legcélszerűbb használni, melyiket a leggyorsabb rögtön használni. Meg azért is felírtuk mind a hármat, mert vizsgán meg ZH-n előfordulhat a következő igaz-hamis kérdés, vagy mondat. Hogy a kondenzátor, tehát igaz-hamis, a kondenzátor energiája egyenesen arányos a rajta levő feszültséggel. Csináltunk már a múlt órán ilyen igaz-hamisat, múlt előadáson gyakoroltunk ilyesmit. Mert mi kell ennek az eldöntéséhez? Az, hogy az ember így tudja ezeket az összefüggéseket, csak ésszel nézze őket. Azt mondja, a kondenzátor energiája egyenesen arányos a rajta levő feszültsége. Látszólag ez az egyenlet az azt mondja, hogy egyenesen arányos, mert a V szorzó tényezőként van benne. Ez meg látszólag azt mondja, hogy négyzetesen arányos, ez meg azt mondja, hogy nem is függ tőle. Melyik az igaz? Hát az, amelyikben a V mellett csak konstans van. Ugye? Tehát ez nem azt mondja, hogy egyenesen arányos a V-vel, mert hogyha a V az növekszik, mondjuk kétszeresére, akkor a Q is növekszik kétszeresére. Tehát összességében az energia négyszeresére fog növekedni. Tehát olyan képletet kell keresni, ha azt akarjuk eldönteni, amelyikben a V-n kívül csak konstans van, az ez. Ugye, mert közben a kapacitás az nem változik, kapacitás az csak egy geometriai adat. Tehát ez mondja meg nekünk, hogy nem egyenesen arányos, hanem négyzetesen arányos a feszültséggel. Meg a töltéssel is négyzetesen arányos mellesleg, az meg ebből jön ki. Hamis. Ilyesmire vigyázni kell. Ugye tudják, hogy a kondenzátor az egy fontos áramköri elem, így néz ki. Nem akarom ezt nagyon ragozni, mert ezt más tantárgyakból nagyon sokat tanulják, de csak fölírjuk, hogy itt is, ezen az órán is föl legyen írva az, hogy a soros kapcsolásnak hogy kell kiszámolni az eredő kapacitását meg a párhuzamosét. Egyáltalán mit jelent az, hogy eredő kapacitás? Hogy kell azt elképzelni? Az nagyon egyszerű. Következő van, hogy itt van sorba kötve egy csomó kondenzátor, de ezeket nem látjuk, mert be vannak téve egy dobozba. Csak a dobozt látjuk, meg ezt a két drótot. Nem tudjuk, mi van a dobozban, csak az, hogy kapacitások. A kérdés, hogyan kell egy másik dobozt csinálni, amiben csak egy kondenzátort teszek, hogy a két doboz tök ugyanúgy viselkedjen minden szempontból. Elektromos szempontból. Az azt jelenti, hogy a tök ugyanúgy viselkedni, az azt jelenti, hogy ha ezt, ugye csak ehhez a két dróthoz férek hozzá, ha erre a drótra plusz Q töltést adok, erre a drótra mínusz Q töltést adok, és V feszültséget mérek a két drót darab között, a két végső kilógó drót között, akkor ennek a másik doboznak is így, ugyanígy kell viselkednie, hogy ugyanarra a két töltésre ugyanazt a feszültséget kell kiadnia. Ezt jelenti, az ugyanúgy viselkedik a két doboz. És akkor ebből lehet kiszámolni azt, hogy ez az eredő kapacitás, ez hogyan jön ki azokból a kapacitásokból. Ugye azt lehet látni, hogy ez a H betű alakúnak kinéző fém, ez egy fém darab, ami nincsen föltöltve. Tehát, hogyha ide adok plusz Q töltést, akkor a fémen szabadon eloszlanak a töltések, szóval mozoghatnak a töltések, úgy fognak mozogni, villámgyorsan beáll az a helyzet, hogy ide mozog mínusz Q, ide meg plusz Q. Aztán a következő fém darabon is ez a töltés szétválasztás lezajlik, és végül az utolsó fém darabnak ez a jobb oldalán, ezen a jobb oldalán megjelenik a plusz Q töltés, pont a mínusz Q-val szemben. Tehát magyarul az összes kondenzátor az ugyanarra Q töltésre van töltve itt belül. Azt mondjuk, hogy viszont a feszültségek, tehát innen idáig a potenciálkülönbség, meg innen idáig a potenciálkülönbség, meg innen idáig, stb. Adja ki a teljes potenciálkülönbséget. Tehát ezt az egyenletet tudjuk fölírni, hogy a... Ja, ez nem 3, ez mondjuk legyen N. Hogy a feszültségek, potenciálkülönbségek azok így összeadódnak. A töltések azok meg azonosak. És akkor egyszerűen csak azt csináljuk, hogy ezt a felső egyenletet ezt elosztjuk Q-val. A felső egyenletet elosztjuk Q-val, akkor az lesz, hogy V per Q egyenlő V1 per Q, meg V2 per Q, meg és így tovább. De mivel a töltések meg azonosak, ezért nyugodtan ide írhatok ilyen egyest, mert a Q az egyenlő a Q1-jel. Meg egyenlő a Q2-vel is, úgyhogy akkor itt a kettest írok, stb. Ide meg ent. Akkor észrevesszük, hogy ez pont ennek a doboznak, ugye a belsejében csak egy kondenzátor van, a Q per V az annak a kapacitása. Tehát ez 1 per a kapacitás. A Q 1 per V 1 az ennek a kondenzátornak a kapacitása, tehát itt annak a reciproka jelenik meg, plusz, stb. Tehát úgy kapjuk ugye az eredő kapacitást, hogy az egyes kapacitásoknak a reciprokát összeadjuk, aztán vesszük az egésznek a reciprokát. Ebből az következik, az ilyenfajta műveletek, amikor a reciprokokat adjuk össze, és úgy kapjuk az eredmény reciprokát, azok mindig azzal járnak, hogy az eredmény az kisebb, mint az egyes résztvevők. Bármelyike. Tehát így lehet kapacitást csökkenteni. Meglevő kapacitásokból, kondenzátorokból egy azoknál kisebb kapacitású elrendezést összerakni. A párhuzamos kapcsolásnál meg hasonló a helyzet, itt is van egy doboz. Ebből is két drót jön ki, és csak a két drótot látjuk. De most a doboz belsejében párhuzamosan vannak kapcsolva az egyes kondenzátorok. Kérdés megint az, hogy lehet ezt egy olyan dobozzal helyettesíteni, ami tökéletesen ugyanúgy viselkedik, mint ez a doboz. És megint a tökéletesen ugyanolyan viselkedés, az azt jelenti, hogy ha ide adok plusz Q töltést, ide mínusz Q töltést, és V feszültséget mérek, és ugyanazt a Q töltést adom ide, meg mínusz Q-t ide, akkor itt is V-t mérek. Ezt jelenti az ugyanolyan viselkedés. Itt viszont, hogyha megnézzük külön a az egyes kondenzátornak a feszült, egyes kondenzátoron eső feszültséget, az tulajdonképpen ezen két pont közötti feszültség, mert itt csak egy fém van. Ugyanaz a fém, az meg végig azonos feszültségen van, potenciálon van. Tehát az egyes feszültségek, azok mind megegyeznek, és azok megegyeznek azzal, ami a két drót, két kijövő drót között van. Viszont a töltések azok nem egyeznek meg a kondenzátorokon, mert az az össztöltés, amit én ide beküldök, az szétoszlik ezen az N ágon. Tehát, hogyha ez plusz, ez Q1-re lesz töltve, ez Q2-re lesz töltve, akkor azoknak az összege lesz az a teljes Q, amit ott benyomtam a dróton. Most ezt fogjuk elosztani V-vel. És most pedig a V-khez írhatok oda bátran ilyen alsó indexekbe akár milyen számokat, mert azok mind azonosak, azok a feszültségek, az összes kondenzátoron ugyanaz a feszültség van. És akkor itt viszont közvetlenül a kapacitásokat fedezzük fel. Tehát ilyenkor a kapacitások azok összeadódnak párhuzamos kapcsolásnál. Következő az az, hogy mi történik akkor, hogyha egy kondenzátornak a fegyverzetei közé, a lemezek közé szigetelő anyagot teszünk. Mielőtt ezt megbeszélnénk, először beszéljük meg azt, hogy mi a különbség a szigetelő és a fém között, hogyha egy külső térbe helyezzük. Tehát mondjuk a fémet nem fogjuk sokáig ragozni, mert azt már megbeszéltük korábban, de fém darab elektromos térben hogyan viselkedik. Itt az elektromos tér, ezt még ne rajzolják. Jó, veszek egy fém darabot, egy ilyen tömör alumínium darabot, és ide beteszem. Mi történik? Az történik, hogy a fém belsejében levő töltések, azok, amelyek szabadon el tudnak vándorolni, azok úgy fognak elvándorolni, hogy itt egy ilyen töltés megoszlás alakul ki. A pozitív töltések azok megpróbálnak nagyon-nagyon jobbra vándorolni. Mondjuk azzal a modellel éljünk az egyszerűség kedvéért, hogy pozitívok és negatívok is tudnak mozogni a fémen belül. A negatívok azok erre az oldalra akarnak vándorolni, és ráadásul pont úgy helyezkednek el, a természet az azt csinálja, hogy pont úgy helyezkednek el itt a töltések, hogy két dolog teljesüljön. Az egyik az, hogy így bekanyarodjanak egy kicsit az erővonalak, hogy pont merőlegesek legyenek a fém felületre. Másrészt a fémen belül meg legyen pont nulla a térerőség. Tehát itt nem lesz térerő. Azért nem lesz térerő, hogyha megnézik, mert van ugyan egy ilyen külső térerő, aminek errefelé mennének az erővonalai, de van ezek között a plusz és mínusz töltések között egy ilyen belső térerő is, az meg pont errefelé menne, tehát pont jobbról balra mutatnának az erővonalak, és ezek csodálatos módon éppen kiejtik egymást. Tehát itt nulla lesz a térerőség összességében, mert a narancssárga meg az eredeti fehér azok nullának adódnak össze. A szigetelő nem egészen így viselkedik. A szigetelőben nincsenek olyan töltéshordozók, amelyek szabadon csak úgy el tudnak mozogni. A szigetelő az ilyen helyhez kötött atomokból vagy molekulákból áll. Kétféle alaptípus van szigetelőkből. ezt két oszlopba fogjuk lerajzolni. Mind a két oszlopban három állapotát rajzoljuk le. Tehát ez az egyik szigetelő típus, ez a másik szigetelő típus, és mindegyiknek három helyzetét fogjuk lerajzolni, mármint hogy attól függően, hogy mekkora elektromos térben vannak helyezve. Tehát erre felé fog majd nőni az elektromos tér. Csak úgy jellegre, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy mi történik a szigetelőkben. Tehát a szigetelőkben nem bírnak odébb menni a, mondjuk a molekulák. Kétféle szigetelő van. Az egyik szigetelő félében a molekulák olyanok, hogy úgy kell elképzelni őket, mint ilyen gömbszimmetrikus kis részecskék. Tehát az a lényeg, hogy a pozitív és a negatív elemi töltéseknek a súlypontja ugyanott van. Kívülről semmiféle elektromos hatást nem mutatnak. A másik szigetelő típusban már eleve a molekulák olyanok, hogy máshol van a pozitív és a negatív töltéseknek a súlypontja. Tehát ezek a szigetelők olyanok, hogy a molekulái kis dipólusok. De hogyha nincsen semmi okuk arra, hogy bizonyos irányba beálljanak, akkor teljesen random, össze-vissza irányokban fognak állni ezek a dipólusok. Tehát teljesen random elhelyezkedésűek ezek a dipólusok. Mind a két esetben kívülről nézve nem látunk semmilyen elektromos viselkedést. Itt azért, mert külön a molekuláknak sincs, itt meg azért, mert kioltják egymást. A hatásuk kioltja egymást. Most mi van akkor, hogyha egy gyenge elektromos térbe helyezzük? Ez lesz a gyenge elektromos tér. A kétféle szigetelőt. Aztán mi van akkor, hogyha erős elektromos térbe helyezzük? Ez az erős elektromos tér. Tehát az erővonalak sűrűbbek. Az első esetben, tehát erre a típusra az történik, hogy most már valami, tehát oka van egy molekulán belül a pozitív töltéseknek másfelé menni, mint a negatív töltéseknek. De mert érzékelnek egy erőt, a pozitív töltések jobbra mutató erőt, a negatívok balra mutató erőt. Tehát ezek a mondjuk eredetileg gömbszimmetrikus atomok vagy molekulák polarizálódnak, úgy eltolódik bennük a pozitív és negatív töltéseknek a súlypontja, mert a negatívok azok balra próbálnak menni, a pozitívok jobbra. Szétszakadni azért nem bír a molekula, hogyha ez gyenge elektromos tér, de úgy rugalmasan úgy el tudnak egymástól távolodni. Hogyha kikapcsoljuk az egész az visszafordítható, kikapcsoljuk az elektromos teret, visszaugrik ez az állapot. Na, ebben az esetben meg az történik, hogy ezt a múlt órán levezettük, hogy egy dipólus, ez mind egy-egy dipólus. A dipólus, hogyha elektromos térben van, az elektromos tér irányába ható, szóval forgatónyomatékot érez. Megpróbálja az elektromos tér olyan irányba beállítani. Nem egészen sikerül neki, de csak azért nem, mert van egy hatás, amivel az elektromos térnek versenyezni kell, az pedig a hőmozgás. Tehát az, hogy normális hőmérsékleten iszonyat gyorsan ezek még úgy mozognak is, rezegnek ide-oda. Tehát nem tökéletesen sikerül szépen úgy egy vonalban elhelyezkedniük ezeknek a dipólusoknak, de úgy nagyjából már a tér irányába állnak. Minél erősebb a tér, annál inkább a tér irányába állnak. Tehát valahogy úgy próbálják lerajzolni, hogy még itt se legyen tökéletes ez a beállás, még legyen benne valami kis random, mert az mindig van, tehát hőmozgás az mindig van, de itt már jobb ez a beállás, mint itt. A másik szigetelő típusnál pedig az van, hogy itt még jobban megnyúlnak ezek a molekulák Mind a két esetben, tehát összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a szigetelő az polarizálódik olyan értelemben, hogy kezdetben semmiféle elektromos tulajdonságát nem bírtuk volna kimérni, de itt már azért ki lehet mérni, mert eredőben az egész olyan negatív töltésekből álló mondjuk felhő, az úgy elmozdult balra, az egész pozitív töltésekből meg elmozdult jobbra. Kicsit úgy elmozdultak a súlypontok. Ezt a fajta szigetelőt ezt csak azért rajzoltuk föl, hogy ilyen is van, de inkább ezzel fogjuk a továbbiakat számolni, de tök ugyanaz persze az eredmény a kettőre, csak az atván kicsit olyan szemléletesebb. Tehát az van, hogy most jobban fölnagyítjuk a szigetelőt, és ilyen nagynak látjuk a molekulákat. A mindegyik molekulának van egy dipol momentuma. Tehát ez egy molekula dipol momentuma. Emlékeztetőül zárójelben itt ez mondjuk plusz Q, ez itt mínusz Q, kis Q töltések. Ez itt, ez a távolság, ez D, akkor a dipol momentum az Q-szor D. És egy olyan vektor a dipol momentum, ami a negatív töltés felől mutat a pozitív töltés felé. Tehát itt ilyen kis vektorkákat képzelünk. Mindegyik P. Ezeket így külön-külön nem látjuk, mert nagyon picik, de a teljes szigetelőről el tudjuk dönteni, hogy eredőben mutat-e valami ilyen polarizáltságot, azt a következőképpen, hogy bevezetünk egy ilyen polarizáció vektor nevű vektort. Ez nagy P, nem kicsi, hanem nagy. Polarizáció vektor. Jó vonal, nem pofáznak. Lehet kérni? Csíkos pulóver. Tehát polarizáció vektor. A polarizációval egy kicsit óvatosan kell bánni azért, mert az majd az optikában is elő fog fordulni egyszer, és tök mást fog jelenteni. Itt azt jelenti, hogy elmozdulnak-e a pozitív és negatív töltések, a súlypontjuk elmozdul-e. Polarizáció vektort azt a következőképpen definiáljuk, tehát bevezetjük. Tehát valahogyan ezeknek az összhatását szeretnénk jellemezni. Van-e nekik összhatásuk, vagy nincs? Például, hogyha ezek így össze-vissza állnak teljesen random, és kiejtik egymást, akkor nincs összhatásuk. Tehát azt kell csinálni, hogy össze kell adni ezeket a vektorokat, ezeket a kis lila vektorokat elképzeljük, hogy mind összeadják, kis lilákat összeadjuk egy térfogat részben, és elosztjuk annak a térfogatnak a, tehát annak a résznek, térrésznek a térfogatával. Ezt csináljuk. Tehát ez itt térfogat. Tehát úgy lehetne megfogalmazni, hogy a polarizáció vektor az a dipólusok térfogati sűrűsége. Vagy az inkább úgy, hogy eredő dipol momentum sűrűség. Eredő dipol momentum sűrűség. Tehát ez a definíció. Például, hogyha nincs tér, itt ez a nagy P betű, ez nulla, ez a nagy P vektor, polarizáció vektor, ez nulla, mert kioltják egymást a random irányok. Itt már nem nulla, tehát erre felé növekszik ez a polarizáció mennyiség is. Ez a nagy P is egyre nagyobb és nagyobb, hogyha a teret növeljük, mert egyre jobban beállnak ezek a kis dipolusok irányba. Csak ugye az érdekesség kedvéért, az SI egységét próbáljuk kitalálni ennek a dipolmomentum, ennek a polarizáció vektornak, hogy az a dipolmomentum vektor osztva térfogattal. Dipolmomentum vektor az kulomszor méter, térfogat az meg köbméter, tehát ez kulomb per négyzetméter. Pont olyan a mértékegysége, mint a töltéssűrűségnek, felületi töltéssűrűségnek. Érdekes módon. Majd ezt még majd látni fogjuk. És akkor az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy szigetelőt beteszünk egy kondenzátorba. Tehát szigetelő kondenzátorban. Milyen hatást fejt ki? Először csak úgy jellegre megválaszoljuk a kérdést, aztán utána meg számolgatunk is. Jellegre nem nagyon nehéz a kérdés, mert az van, hogy ha nincs szigetelő, illetve hogyha van szigetelő, akkor hogyan különbözik egymástól a két eset? Tehát itt meg van szigetelő benne. Az első kondenzátorban vákuum van a két fegyverzet között, itt pedig egy ilyen műanyagot beteszünk, szigetelőt, dielektrikumnak is hívják. Egyébként ugyanazt a kísérletet próbáljuk csinálni, tehát a két kondenzátort azt tök ugyanarra töltésre töltjük. Ez a kiindulás. Hát ez létrehozza ez a töltés elrendezés az elektromos terét a baloldali esetben, ezzel nincsen semmi komplikáció, ezt gyorsan fel tudjuk rajzolni. A jobboldali esetben nem annyira gyorsan rajzoljuk fel, mert ott ugye ez az eset, azni, amikor a szigetelő az bele van téve egy elektromos térbe. Tehát a szigetelőnek a molekulái azok beállnak tér irányába, nagyjából, tehát valahogy így, hogy balra lesznek a negatív töltések, jobbra meg a pozitív töltések, valahogy így. Szóval innentől, tehát az ábrának, szóval ezeket a vonalakat, ezeket ugyanúgy kezdjük el rajzolni. Mert az, hogy milyen sűrűek itt a vonalak, milyen sűrűen indulnak ki a vonalak, az dönti el, hogy mennyi itt a töltés. Ugye ilyen Gauss-téterre, hogyha gondolnak. Tehát ezek a kis csonkok, ezek a vonalcsonkok, ezek ugyanolyan sűrűen vannak, mint az előző ábrán. Mert azt a külső, ezt a Q-töltés dönti el. Csak az történik ezekkel az erővonalakkal, hogyha itt megnézik, hogy, hát, mert úgy rajzoltam, hogy némelyik, ugye az erővonalak mindig pozitív töltésen indulnak és negatívon végződnek, némelyik már rögtön itt végződik, mert talál egy negatív töltést magának. itt. Illetve az, amelyik a negatív fegyverzeten végződik, az itt a pozitív, az utolsó rétegnek a pozitív töltéseint, tehát az utolsó molekula rétegnek a pozitív töltéseiből indul ki. Eredő hatás az lesz, hogy magában az anyagnak a belsejében ritkábbak az erővonalak. Tehát ha itt valamekkora E0 térerősség épült ki a fegyverzetek között, itt olyasmi lesz a térerősség, ami kisebb, mint az E0. Ennek majd még a részleteit megnézzük. Ez azt is jelenti, hogy a feszültség, ugye a feszültség az E térerősség szorozva ezzel a távolsággal, most azt mondjuk el D-re, vagy L-nek, mert ott már a D-t azt másnak használtuk. Tehát elnevezzük L-nek ezt a két lemeznek a távolságát, akkor itt E-szer L, E0-szor L. Itt viszont E-szer L, ugye az kisebb lesz, amiatt, hogy a térerőség is kisebb lesz. Tehát itt kisebb feszültséget fogunk mérni. Ide kapcsolunk egy voltmérőt, meg ide kapcsolunk egy voltmérőt, azt kapjuk, hogy itt kisebb a feszültség, mint itt. Pedig ugyanaz a töltés. Az mit jelent akkor a kapacitásra? A kapacitás az Q per V. Két esetben nem lesz azonos a kapacitás. Ugyanazt a Q töltést vittem a két kondenzátorra, tehát a számláló ugyanaz, de itt a nevező az kisebb. Tehát a kapacitás megnöveltem ezzel. A kapacitást megnöveltük azáltal, hogy egy szigetelőt tettünk be a fegyverzetek közé. Most akkor nézzük a részleteket. Számolásnak a részleteit mármint. Most berajzolom az ábrába még a szigetelő behelyezése előtti erővonal képet, de csak halványan. Tehát ezt a térerősséget, amit csak a két töltés fölépített volna egyedül itt a vákumban, ezt neveztük el E0-nak, ezt továbbra is nevezzük el E0-nak. Erre a múlt órán levezettük azt, hogy szigma per epsilon 0. Lásd múlt óra. Gauss-tételből vezettük le. Szigma per epsilon 0, ahol a szigma az a töltés sűrűség a felületeken. Most egy kicsit ilyen egyszerűsítve fogjuk fölrajzolni az egészet. Tehát a következő van. Elképzeljük, hogy itt most már szigetelő van. Tehát ki van töltve ez a térrész szigetelő. Itt van egy dipólus, amelyik így helyezkedik el. Itt is. És itt tovább. Tehát tulajdonképpen most ez egy olyan felület, ez amit kékkel berajzoltam, ahol csupa negatív töltés van. Ez a másik, amit kékkel berajzoltam, ezen meg csupa pozitív töltés van. Tehát ez a két kék sík, ez olyan, mint egy sík kondenzátor. Itt is folytatódik ez a dolog, tehát itt is van egy olyan, mint egy síkkondenzátor. Most, hogyha csak ezek lennének, tehát most az ábrába csak azt szeretnénk berajzolni, hogy ezek a sík kondenzátorok milyen teret hoznak maguk közül létre, ezt majd belső térerősségnek fogjuk elnevezni, akkor az ilyen, hogy talán ez a kék, ez nem annyira látszik, de olyan, hogy balról jobbra mutatnak a nyilak, a térerősség nyilak. Ez látható? Tehát a jobb oldali fegyverzet van úgymond föltöltve pozitívra, a bal meg negatívra, tehát akkor ez errefelé mutató térerősséget hoz létre. Meg itt is. Eredőben ezek a, tehát ezek a kék térerősség vonaldarabkák, ezek eredőben itt belül létrehoznak egy jobbról-balra mutató térerőséget. Ezt elnevezzük belső. Hanem inkább polarizációs töltések által keltett télerő. Tehát EP. Polarizációs töltések által keltett térerő. Tehát ezek tulajdonképpen a kékek az ábrán, az E0 az meg a narancssárga az ábrán, ami balra megy. Eredőben ami itt az anyagon belül van, az ennek a kettőnek az eredője. A kéknek meg a narancssárgának az összege. A narancssárga és kék összege, de akkor az azt jelenti, hogy ki kell őket vonni, mert az egyik az más mellé mutat, mint a másik. Tehát így. Ez az az eltérerősség, ami ténylegesen kiépül a kettőnek a szuperpozíciójaként. Az eredeti, külső, ami a külső töltésekből van, mínusz ez a kék, ennek a kéknek a járuléka. És megpróbáljuk ennek a kéknek a járulékát, tehát ezt az EP, ezt kiszámolni. Először fölírjuk a szigetelő belsejében a polarizáció vektort. Polarizáció vektor, ott van a definíciója. Most itt ilyen betűk, sok betűt fogok bevezetni, tehát majd erre figyelünk. Ezt itt D, tehát amennyire egy molekulán belül így elkülönülnek a töltések, az D1 távolság. Jó, eltávolodnak a töltések, az D1. Úgymond ez lesz ezeknek a kis képzeletbeli kis sík kondenzátoroknak a fegyverzetei között a távolság. Két ilyen kis idézőjelben sík kondenzátor rocska közötti távolság, az meg D2 legyen mondjuk, és akkor még mondjuk az lesz, hogy mondjuk lesz egy ilyen szám, hogy N1, az, hogy hány ilyen dipólus van egy felületen, szóval hány ilyen negatív töltés van egy felületen. Ennyi polarizációs töltés van egy felületen. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, stb. 10 a 20-on. N2, az pedig ezeknek a kék kondenzátoroknak, ilyen sík pároknak a száma összesen. Jó, az lesz N2. Aztán ebből kitalálunk valamit. A kék síkpárok száma. És ezeket a kis töltéseket, tehát ezek mondjuk ilyen elemi töltések, egy protontöltés, vagy meg elektrontöltés, vagy néhány protonnyi, vagy néhány elektronnyi, azokat meg kis Q-val jelöljük. Tehát egy-egy olyan kis dipolus plusz-minusz kis Q-ból áll. Akkor azt a képletet, azt alkalmazzuk, azt a képletet. A ennek a teljes lapnak a felülete. Kitaláljuk azt a képletet, hogy kell alkalmazni. Azt mondja, hogy az össz, tehát meg kell szorozni egy dipól, tehát most az összes dipólus az ugyanarra áll. Mindegyik arra áll. Tehát simán csak össze kell adni a teljes dipólusok számát az egy dipólusnak a momentumával per a térfogat. Mennyi a dipólusoknak a száma? Hogyha N1 darab van egy felületen, és N2 ilyen felületpár van, akkor az N1 szer N2. Egy dipólusnak a dipólmomentuma, a kis p, az Q-szor D1. Ugye Q-szor D1. Q-szor D1. El kell osztani a térfogattal, a térfogat az pedig A, szor, felület, szorozva ez a teljes hossz. Most ez a teljes hossz, ez meg, ez a teljes hossz, tehát ez a D, vagy lehet az is, hogy L-lel jelöltük, L, ez. Van N2 ilyen már nem követik, ugye? Abszolút. Még igen? Jó, szuper. Tehát N2 ilyen kis ekkora távolság, D1 távolság, meg közöttük, hát mondjuk elvileg így kéne írni, hogy N2 minusz 1 darab D2 távolság. De ez, szóval ezek kis atomi méretű valamik, ez meg mondjuk egy valami centiméteres nagyságú valami. Tehát magyarul ez, hogy itt most a 18-omból levonok-e egyet, az tök mindegy neki. Tehát ez gyakorlatilag N kettőször a D1 plusz D2. Tehát ezt a mínusz egyet, ezt itt nem kell nézni. Tehát akkor az N kettőször D1 meg D2. Na, akkor itt mit kellett látni? Azt mondja, hogy az jön ki a végére, hogy N egyszer Q szor Q per A, direkt így elkönyvtem, szóval D1 per D1 plusz D2. Sokat számoltunk, meg nem is éreztük magunkat jó közben, de ez lett a végeredmény. Még ugye ez egy vektor, tehát még az irányát is föl kéne írni. Hát ott van az iránya, ugye amerre eredőben ezek a dipólusok mutatnak, jobbról balra, ekkora lesz, tehát ilyen irányú lesz a polarizáció, jobbról balra. Jó, ezt itt elraktározzuk, ezt a képletet. Most jön a polarizáció töltések által keltett térerő, ez a kék. Na, a következő van, hogyha az lenne a feladat, hogy mint síkkondenzátor megmondják, hogy itt ez a kék térerő ez mennyi, akkor azt kéne csinálni, hogy lemásolni a síkkondenzátorokra érvényes képletet, ami ide van írva. Csak ésszel. Tehát a síkkondenzátor saját maga, ha plusz Q, minusz Q-ra föl van töltve, ekkora térerőt hoz létre a két fegyverzet között. Ezt kell csinálni, tehát ahol a szigma az a töltés sűrűség, felületi töltés sűrűség. Ezt kell ésszel alkalmazni, tehát itt belül is az itteni, ennek a kéknek a töltés sűrűsége, felületi töltés sűrűsége, a kék úgymond síkkondenzátornak a felületi töltés sűrűsége per epsilon 0. A kék síkkondenzátor felületi töltés sűrűsége, hogy ezen a felületen, ezen a kék lapon mennyi töltés sűrűség van, azt úgy kell kiszámolni, hogy megnézzük, hogy mekkora az ösztöltés rajta, és elosztjuk az A felülettel. Mekkora az ösztöltés rajta? Hány darab ilyen töltés van? N1. Meg kell szorozni a egy töltéssel, tehát N1-szer Q. Ez az ösztöltés egy olyan kék lapon. A kék felületen ekkora az ösztöltés. Elosztjuk az A-val. Az a töltés sűrűség. Töltés sűrűség, a számlálóig már megvagyunk. Elosztjuk epsilon nullal, akkor megkapjuk ezeket a kék térerősségeket. Csak az a baj, hogy itt még valamiről elfeledkeztünk, arról, hogy nem ez lesz a polarizációs töltések által keltett térerő úgy itt egészében, mert lesz, ahol ez lesz, ahol meg nulla lesz. Ugye meg itt ekkora térerősséget hoznak létre, amit odaírtunk, itt meg sem ekkorát. Tehát ezt átlagolni kell. Ezt le kell butítani ezt az értéket, ennél kisebb lesz az eredő, szóval az átlagos térerő, amit a kékek létrehoznak, ennél kisebb lesz. Milyen arányban lesz kisebb? Olyan arányban lesz kisebb ennél, amekkora arányban, tehát úgy aránylik, ahogyan ez a távolság ehhez a teljeshez. Az átlagolási faktor. Követnek valamennyire? Jó. Tehát az tök úgy aránylik egymáshoz, mint a kék térrészben levő térerőség per az átlagos térerőség. De átlagot számoltunk magyarul. Tehát itt sok a térerő, itt nulla a térerő. Sok, nulla, sok, nulla. Mennyi az átlag? A sok szorozva ez per ez. Tehát ez per ez az a D1 per D1 plusz D2. D1 per D1 plusz D2. Jó, tehát ez ilyen átlagolás miatt. Na, azért szenvedtünk ennyit, mert itt most ezt a kettőt össze lehet hasonlítani, és nagyon hasonlítanak egymáshoz. Mert csak az epsilon nullban térnek el. Tehát az jött ki, ez a vég eredmény, az jött ki, hogy a polarizációs töltések által keltett térerő, az egyszerűen a polarizáció vektor per epsilon null. Ráadásul még vektoriálisan is stimmel a dolog, mert ennek a térerőségnek is az iránya jobbról balra. Ugye, mert a kékek azok eredőben jobbról balra mutató teret hoznak létre. Ez fontos, tehát ezért volt hasznos bevezetni ezt a polarizáció vektor nevű mennyiséget. Tehát a tényleges térerő a szigetelő belsejében a narancssárgának, meg ennek a kékből átlagolással kapott értéknek az eredője, a szigetelő, a tényleges térerő a kondenzátor fegyverzetei között. Tehát ez a narancssárga balról jobbra mutat, ez a kék az jobbról balra mutat. Tehát ez sigma per epsilon 0 mínusz p per epsilon 0. Tehát epsilon 0-szor e, meg epsilon 0-szor e, meg p, az egyenlő sigma, kaptunk egy ilyen összefüggést. Tehát a töltés sűrűség az egyenlő a térerősséggel így fejezhető ki, meg a polarizáció vektorral. Látszik tényleg, hogy a polarizáció vektor, amit oda fölírtunk, mértékegysége az olyan, mint a töltés sűrűség mértékegysége. Az így ellenőriztük, hogy tényleg stimmel. Na, most... normális körülmények között, ami azt jelenti, hogy a szigetelők nagy részében, akkor, hogyha nem engedünk rá akkora térerősséget, hogy már füstölögjön, tehát legtöbbször kiderül, hogy ez a teljes polarizáció, ez a térerősséggel egyenesen arányosan változik. Tehát ami tényleges térerősséget érez maga, a szigetelő a saját belsejében, az fogja meghatározni azt, hogy mennyire állnak be ezek a kis dipólusok. Ott már tulajdonképpen azt úgy sejtettem, tehát hogyha a térerősség növekszik, az növeli a polarizációt, de általában egyenes arányosság van a kettő között. Az egyenes arányosságot az úgy kell kifejezni, hogy ide egy konstanst kell írni. Tehát konstans szor a térerő. Mégse egy konstanst fogunk írni, hanem így tehát azt csináljuk, hogy ezt az egy konstanst, ezt így fejezzük ki. De ez csak egy konstans, csak az epsilon nullt beírjuk oda azért, hogy cserébe ez a ki, ez dimenzió nélkül legyen. Tehát azért írjuk be az epsilon nullt, hogy ez a szám dimenzió nélküli szám legyen. Csak egy szám legyen. Úgy hívják, hogy szuszceptibilitás. És ez csak egy szám, egy pozitív szám, meg lehet nézni egyes szigetelő fajtákra a valami ilyen anyagtáblázatban. És azt fejezi ki, hogy mennyire erősen reagál egy térerősségre, elektromos térerősségre egy adott szigetelő. Nagyon vonakodva állnak-e be ezek a dipólusok a térerősség irányába, mert akkor ez kicsi ez a szám. Vagy nagyon vidáman, mert akkor ez nagy ez a szám. Mennyire erősen reagál a külső térre egy adott szigetelőben a sok-sok dipólus. Elektromos szuszceptibilitás. Hogyha ezt ide beírjuk, tehát eddig ez mindig igaz volt, most amit mostantól írunk, az csak akkor, hogyha ez az egyenes arányosság tényleg fönnáll, de hát az esetek többségében ez fönnáll. Tehát ilyenkor, ugye így írható ez az egyenlet tovább. Ez már szinte nem is egy új konstans, mert csak az, amit az előbb mondtunk, plusz egy. Az nem egy nagy különbség. Már úgy értem, hogy elvi különbség nincsen közte, elég csak ezt beírni az anyagi táblázatba, vagy katalógusba. De mégis ennek adunk egy nevet, ez lesz a relatív dielektromos állandó. Ez is ugye az anyagot jellemzi. Relatív dielektromos állandó. Ez egyszerűen csak egyel nagyobb, mint a szuszceptibilitás. Ez is egy dimenzió nélküli szám, 5 vagy 4,3 tized, vagy ilyesmi. Tehát akkor az elektromos térerősség egy szigetelő belsejében, hogyha szigetelőt teszünk kondenzátorba, akkor így írható fel, hogy sigma per epsilon 0 szor epsilon relatív. Azért nagyon kényelmes ez a jelölés, mert innentől kezdve az összes képletben egyszerűen az történik, hogy mivel, tehát nézzük csak meg, hogy megint rajzoljuk föl ezt a két esetet, hogy ugyanaz a kondenzátor, csak itt van közteszigetelő, itt nincs közteszigetelő. Itt ugye az elektromos térerősség a sigma per epsilon 0. Itt az elektromos térerősség, most derült ki, sigma per epsilon 0 szor epsilon relatív. Ja, és az, ugye az látszik ebből, mivel a szuszeptibilitás az egy pozitív szám, az epsilon relatív az csak nagyobb lehet, mint egy. Egyenlő az a vákumra, tehát vákumban ugye ez az egész, ez nincs, a szuszeptibilitás nulla, tehát a relatív, epsilon relatív az egy. De egyébként meg egynél nagyobb. Ebből a képletből, ebből az összefüggésből kiindulva a múltórán levezettük a kondenzátornak a kapacitását, sík kondenzátornak a kapacitását, ugye A felület, D a távolság, itt is A a felület, D a távolság, akkor könnyű, nem is kell végig számolni az egészet, ebből az jön ki a kapacitásra, hogy ahol itt epsilon 0 volt, most már epsilon 0 relatív lesz, de gyakorlásképpen végignézhetik otthon. Lényeg az, hogy a kapacitást megnöveltük. Tehát szigetelő behelyezésével a kapacitást megnöveltük. Tehát mostantól három módszert is tudunk arra, hogy lehet nagy kapacitású kondenzátort csinálni. A múlt órán még csak kettő derült ki. Az, hogyha a fegyverzeteknek nagy a mérete, az, hogyha közel vannak egymáshoz, mostan jön a harmadik, tegyünk bele szigetelőt, aminek minél nagyobb ez az epsilon relatívja. Na most egy új mennyiséget fogunk bevezetni, amit úgy hívnak, hogy elektromos eltolás vektor. D. Új mennyiség. Elektromos eltolás vektor, nagyon rossz név, mert semmi köze semmilyen eltoláshoz, csak így rajta maradt ez a név. Tulajdonképpen az elektromos térnek úgy kell erre tekinteni, mint az E-nek, az elektromos térerősségnek ugye a testvére, vagy mit tudom én, társa, mert ez is az elektromos teret, annak az erősségét jelképezi, csak azért vezetjük be, nem lenne egészen muszáj, de azért vezetjük be, mert egyszerűbbek lesznek az egyenletek vele. Az a definíciója, ez a definíciója. Mit jelent ez? Azt, hogy van a térben valamilyen elektromos térerősség. Azt meg tudjuk mérni, hogy mekkora, mert oda teszünk próbatöltést, az hogyan gyorsul, ilyesmi. Tehát van egy elektromos térerősség. De a térben mondjuk, ebben a térrészben mondjuk legyen szigetelő anyag, ne pedig vákum, akkor ott ilyen polarizáció vektor is megjelenik, ami a helyi kis atomi vagy molekuláris dipólusoknak az sűrűsége, dipolmomentum sűrűség. Megmérjük külön az E-t egy adott pontban. Megmérjük abban a pontban ezt a P vektort is, utána képezzük ezt a izét, és elnevezzük D-nek. Ezt csináljuk. Ennek az az értelme, ugye mint mindig, hogyha valaminek adunk egy új nevet, ami ráadásul ilyen bonyolultan néz ki, mert egyszerűbb lesz tőle a világ. Ettől azért lesz jobb a világ, tehát a D az azért hasznos, tehát következő van. Először nézzük meg, még nem látjuk, hogy miért hasznos, de először nézzük meg, hogy mi a kapcsolat a D és az E között vákumban. Vákumban ugye nincsen szigetelő, tehát ott csak a D és az E között ilyen egyszerű a kapcsolat, hogy epsilon-úszod el. Olyan anyagban, amelyre igaz, hogy a P az egyenesen arányos az E-vel, ugye azt feltételeztük, hogy a szigetelők nagy része az úgy viselkedik normális körülmények között, tehát amelyekre a P az egyenesen arányos az E-vel, ugye arra írtuk fel ezt. Erre az esetre is könnyű fölírni a D és az E közötti kapcsolatot. Mert pont epsilon 0 szor epsilon relatív szor E nek adódik a D. Ugye ez könnyű látni, mert akkor epsilon 0 szor E meg epsilon 0 szor a szuszceptibilitás szor E. Akkor ebből ez jön ki. Tehát ilyen könnyű alaphelyzetekben, ilyen könnyű közöttük átszámolni. Ez mondjuk még nem indokolná az, hogy bevezetjük, mert hogyha nem vezetnénk be, át se kéne számolni semmit. De azért vezetjük be leginkább, ezt kell megjegyezni, ez a nagyon fontos, hogy a Gauss-tétel abban a formában, ahogyan fölírtuk és egész eddig használtuk, nem igaz. Így használtuk a Gauss-tételt. De szigetelőben nem is használtuk sose, és csak azért nem kerültünk bajba miatta, mert ez vákumban tényleg ez igaz. Most az a helyzet, hogy nem lehet kijavítani a Gauss-tételt azzal, hogyha ide epsilon relatívot írok, mert még attól se lesz igaz. Így. Viszont ebben a formában, ugye vákumban a D bevezetésével, mivel a vákumban az E helyett simán azt írhatom, hogy D per epsilon 0, ugye az E helyett azt írhatom, hogy D per epsilon 0 vákumban. Tehát vákumban egy ilyen egyszerűbb alakban kapom meg a Gauss-tételt, az epsilon 0 eltűnik belőle. De az benne a jó, hogy ez mindig igaz marad. Ez teljesen igaz marad, annyira igaz marad, hogy ez az egyik Maxwell egyenlet. Ez meg nem egészen igaz. Tehát ez mindig igaz. Tehát ezért hasznos a D, mert segítségével könnyű fölírni az egyik Maxwell egyenletet. És sok más egyenlet is egyszerűsödik miatta. Hát akkor most nézzük, gyakoroljuk egy kicsit a Gauss-tételt. Ezt az új formáját. Tehát most nézzünk egy olyan esetet, amikor a Gauss-tételt szigetelőben kéne alkalmazni. Szóval először is, ha csak ez igaz, akkor, és a Gauss-tételt eddig az E-nek a kiszámítására használtuk, akkor most hogyan bírjuk az E-nek a kiszámítására használni, mikor a D-re van fölírva? Tehát hogyan alkalmazzuk a Gauss-tételt E kiszámítására, szigetelőben például. Eddig ilyen feladattal nem találkoztunk. Szigetelő belsejében hogyan kell a Gauss-tételt alkalmazni, mikor tudjuk, hogy ez a korrekt Gauss-tétel, tehát csak ezt szabad alkalmazni. Úgyhogy megnézzünk egy ilyen példát. Szigetelő, egyenletesen töltött szigetelő gömb, ez a klasszikus példa. Tehát egyenletesen töltött szigetelő gömb. Tehát az egyenletesen töltött, ugye az azt jelenti, hogy ez a ρ töltéssűrűség, ez mindenhol ugyanakkora a gömbön belül. Megvan még adva a gömbnek a sugara, és az epsilon relatívja, mert ez egy szigetelő. Ennek van epsilon relatívja, mondjuk, és az egynél nagyobb, mit tudom én, legyen 3. Mondjuk epsilon relatív, legyen 3. Ez egy ilyen anyag. Külön a szigetelő, tehát a gömb külsején, gömbön kívül és a gömbön belül fogjuk kiszámolni az elektromos térerősséget. De most már egy közbűső lépést be kell iktatni, mert a Gauss-tétel, amit alkalmazni tudunk, az a D-t adja meg. Tehát azt csináljuk, hogy alkalmazzuk a Gauss-tételt a D, tehát a helyes Gauss-tételt, azt, az alsót, és a D-t számoljuk ki, és abból aztán utána kiszámoljuk az E-t. Tehát mondjuk ebben a pontban mekkora lesz a D? Nem akarom az egészet nagyon részletesen végig csinálni még egyszer, mert már ilyen gömbszimmetrikus az pláne sok volt. Ugye azt kell csinálni a Gauss-tételben mindig, hogy ráültetni ezt a pontot, ahol ki akarjuk számolni a dolgot, egy zárt felületre, és hogy megmaradjon az ábra a szimmetriája, az nyilván egy gömbfelület lesz, annak R a sugara, és így néz ki a Gauss-tételnek a bal oldala, az a fluxus, tehát az a D-szer, gömbszimmetrikus esetben könnyű látni, hogy D-szer a gömbnek a felülete, a lila gömbnek a felülete, tehát 4R négyzet pi, egyenlő a bezárt töltés, a lila gömb által bezárt töltés, bezárjuk a teljes töltést, tehát mit tudom én, azt nevezzük el Q-nak. Q. Tehát a az elektromos eltolásra kiadódik ez az 1 per R négyzetes függés, csak az epsilon 0 hiányzik belőle. Ugye mert most kívül vagyunk, vákuumban, ott ugyanaz a helyzet, mint eddig volt, csak az epsilon 0 lemaradt. Itt ezt kihagyjuk, ezt a sort, ezt majd itt kipótoljuk, de most először kiszámoljuk a D-t a gömbön belül, a gömb belsejében. Tehát valamilyen belső pontban, itt mondjuk. Akkor most ezt a pontot ültetjük rá egy Gauss felületre, egy zárt gömbre, gömbfelületre, és ugye most ez lesz az R távolságnak a jelentése, mindig a lila gömbnek a sugara az R. Tehát a bal oldalon az lesz, hogy D-szer 4R négyzet pi, jobb oldalon pedig a bezárt töltés, de most már csak ezt a kisebb töltést zárjuk be, az a töltés, amit bezárunk, az annyiszor kisebb a teljes töltésnél, ahányszor kisebbek kisebb a térfogat a teljes gömbtérfogatnál. Tehát ilyen. És akkor ebből, ugye itt az R négyzettel lehet egyszerűsíteni, D az egyenlő Q per 4 pi szer R, nagy R köb, és szorozva R. Tudjuk is ábrázolni a D-t, ezt a közbülső lépést megtettük, és a teljes térben kiszámoltuk a D-t. Hogyan néz ki a D, mint a távolságnak a függvénye. Tehát amíg kívül vagyunk a gömbön, addig 1 per R négyzetes függés, amikor belül vagyunk a gömbön, R-es függés, és folytonos a függvény. Ugye ezt látszik, hogyha kis R helyében nagy R-t írok, a két képlet ugyanazt adja. Tehát itt ugyanazt adják jobbról meg balról. Most jön az, hogy hogyan kapunk ebből térerőséget, mert a térerőség kiszámítása a cél. Amikor itt kívül vagyunk, hogyan kapjuk meg a térerőséget a D-ből? Meg kell nézni, hogy ahol vagyunk, ez a pont itt, ahol vagyunk, milyen epsilon relatívval rendelkezik. Milyen epsilonnal rendelkezik. Epsilon relatívja 1, mert itt a vákuum van. Tehát elosztjuk a D-t az éppen, ahol vagyunk, ott aktuális epsilon 0 szor epsilon relatívval. Most ez csak simán epsilon 0, mert a vákuumban vagyunk. Tehát innen kijön ez, hogy Q per 4 pi epsilon 0 szor R négyzet, amit már eddig is tudtunk volna. A második esetben, mikor belül vagyunk a gömbön, akkor meg ebben a pontban vagyunk, tehát az itt érvényes epsilon relatívval kell leosztani. Az epsilon nullal, meg az itt ott érvényes epsilon relatívval, ami most éppen 3. Tehát ide beírjuk a 4 pi epsilon 0 szor epsilon relatív szor nagy R köb szor R. És akkor ilyen lesz a függvényalak, hogy itt a nevezőkben még szerepel egy epsilon relatív is. Ami azt jelenti, hogyha most lerajzoljuk, hogy hogy függ az E térerősség a távolságtól, akkor szintén egy 1 per R négyzetes, ugye 1 per R négyzetes, meg R-es szakaszból áll, de nem folytonos a függvény, mert jobbról ezt az értéket veszi föl a gömb felületén, balról, meg pont 3-szor kisebbet, tehát így. Itt van egy szakadás. Jó, szerintem most hagyjuk abba, jó, mert már ilyen fáradtak vagyunk, majd akkor kedden folytatjuk.